Testvéreim, Istennek szent igéi, amelyek alapján szólni kívánok hozzátok, megírva találhatók a felolvasott igeszakaszban, tehát Lukács evangélium a 23. részének a 48. versében, valamint az első korintusi levél 2. részének 2. versében, és a Galácia beliekhez írott levél 3. részének 1. és 2. verseiben. És az egész sokaság, mely a dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtérre. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. Ó, balgatak Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kinek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, avagy a hit hallásából. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, a nagypénteket illetően mindig esemben van az az ifjúkori felfogás, vagy a felnőttek, a szüleink részéről is hallottuk azt, hogy hát nekünk reformátusoknak a legnagyobb ünnep a nagypéntek. Először ugye hát csodálkoztam rajta, mert hiszen ahhoz voltunk hozzászokva, vagy ahhoz van hozzászokva ma is ez a mi világunk, hogy hát az igazán nagy ünnepek, az igazán legfontosabbnak tűnő ünnepek, a karácsony, aztán maga a húsvét, majd a pünkös, tehát a sátoros ünnepeink, és ezekhez viszonyítva, ezeknek az öröméhez viszonyítva, hát a nagypéntek tele van szomorúsággal, és tele van valamiféle váddal, ami egyfajta önvádat is eszközöl az emberben, és ez az önvád tulajdonképpen arra mutat rá, és arra emlékeztet bennünket, hogy amíg a bűneinkben voltunk, vagy amíg a bűneinkben vagyunk, addig szánalomra méltó embereknek bizonyulunk, akik nem tudunk megmenekülni azon hatások alól, amelyek ez úgynevezett bűnös világban körülvesznek bennünket. Vagy ha volt is, vagy van bennünk jóra való igyekezet, vagy szent elhatározás időnként, de kritikus élethelyzetekben újra és újra meg kell tapasztalnia az embernek, hogy minden és minden másként történik, és az ember minden jó igyekezetében kudarcot vall. Egészen addig, amíg nem szembesül igazán lélekben a nagypéntek történetében. Testvéreim, ha jól belegondolunk, akkor méltán elmondhatjuk azt, hogy a nagypéntek egy újjászülő üzenetet hordoz. Majd kitérek rá, hogy miért. Újjászülő üzenet. De nézzük meg Lukácsot. Érdekes módon Lukács evangéliumában Jézus szenvedés története viszonylag olyan szempontosan van leírva, tehát nincsenek benne a legapróbb részletek. De ez nem is annyira fontos, hiszen a többi evangélista kellő részletességgel adja elénk mindazt, ami történt. Pál apostol maga is erről van, Pál maga is a későbbiekben olyan részletességgel mondta el ezeket a dolgokat azokban a gyülekezetekben, ahol megfordult, hogy az emberek valóban megrettentek rajta. Ám igaz, hogy esztendőről esztendőre, vagy a különböző keresztény kultúrkörökben szemléletesen megemlékeznek ezekről a dolgokról, de egészen addig, amíg nem szembesül igazán személyhez szólóan az ember a nagypéntek eseményével, egészen addig nem tudja igazán felfogni. Hiszen annyi szörnyűség, annyi igazságtalanság történik világunkban, és annyi embertársunkat láttunk és látunk szenvedni, akik talán emberi megítélés szerint igazán nem érdemelnek szenvedést, vagy igazán nem érdemelnek valamiféle ítéletet, hiszen jó emberek, becsületes emberek, és ilyenkor döbben meg igazán az ember, de talán azzal nyugtatjuk magunkat, hogy hát mindannyian azért bűnöket hordozunk, hibások vagyunk valamely dolgokban, és az a szenvedés, amit nekünk kell elszenvedni, nem hasonlítható ahhoz, amit Jézusnak kellett elszenvednie. Miért? Hiszen ő tiszta, igaz és szent. Bűn nélkül való. Csak jót cselekedett. Betegeket gyógyított, poklosokat tisztított. A legmakacsabb betegségekből, nyomorúságokból, gyengeségekből volt hatalma kihozni embereket. Csodákat tett. Minden és minden a világi erő felett volt neki hatalma, és most mégis ilyen helyzetre adatik. A tanítványok sem tudták ezt igazán megérteni, gondoljunk csak Péterre, aki, amikor Jézus jelentette az ő elővendő szenvedéseit, akkor azt mondta, hogy Uram, ez nem történhet meg velem. Ilyen nincs. Ha másokkal meg is történt, de veled nem történhet ilyen méltánytalanság, ilyen igazságtalanság. Hát ki hallott már olyat, hogy aki mindenkivel jót tesz, azzal így bánnak. S ráadásul a saját népe így bánik vele. Hát döbbenetes dolog. Lukácsnál, ahogy említettem, viszonylag röviden vannak leírva, szinte szempontosan vannak leírva ezek az események, de mégis valami evangéliumi kiviláglik belőle. A lator ott a kereszte. Az egyik a lator. Aztán pedig itt, amit felolvastam ebben a 48. versben, az, hogy azok az emberek, akik kíváncsiskodni mentek oda, hiszen mindig nagy szenzáció volt az idő folyamán, gondoljunk csak a középkorra különösen, embereknek a kivégzése, hiszen ott mindig tömegeket mozgattak meg, és tömegek mozdultak meg, egyrészt azért, hogy okuljanak, és megtartóztassák magukat azoktól a főbejáró bűnöktől, amelyek kapcsán halált érdemelnének. De olyan szempontból is kíváncsiak voltak az emberek, hogy na, ha valami nagy cégéres bűnözőt végeztek ki, aki megérdemelte a halálos ítéletet, akkor valahogy az igazság érzetük egy kicsit helyre billent, hogy na, megérdemelte. Itt is egy ellentmondásos tömeggel találkozunk. A közeliekről azt olvassuk, hogy a közeliek kicsit távolabbról szemlélték. A Jézus közeliek. A főpapok és ezek a kíváncsiskodó emberek, a kíváncsiskodó tömeg pedig közvetlen közelről. És szitták, átkozták, minden rosszat mondtak róla, talán még le is köbdösték. Ami iszonyú elmarasztoló dolog, és most ezzel találkozunk itt, hogy látták ennek az igaznak a szenvedését. Hallották Jézus szavait a kereszten. Nem csak ezt, amit Lukács említ meg, hanem a többieket is. Látták a magatartását, a viselkedését, hogyan fogadja a szenvedést. És rá kellett döbbenniük arra, hogy íme ebben az elítéletben nincs semmiféle gyűlölet, inkább kegyelemért könyörög azoknak az érdekében, akik neki ezt a szenvedést okozták, és imádkozik mind a csúfolkodó tömegért, mind azokért, akik keresztre feszítették. Aztán most ugorjunk időben egy kicsit, és nézzük meg Pál apostol bizonyságtételét. Pál apostol Korintusban azután megy, miután Aténben hirdeti az evangéliumot. Emlékszünk rá, tehát az aténi történetre, hát ezt úgy lehetne felfogni, hogy viszonylag olyan kudarcnak látszott, hiszen az aténiek meghallgatták ugyan, hiszen kíváncsiak voltak mindenféle szenzációra, meghallgatták Pál bizonyságtételét, de valahogy úgy ítélték meg, hogy hát mit akar mondani ez a csacsogó. Majd még talán egyszer meghallgatunk téged, aztán tovább mentek, tovább áll. De ott is akadt azért néhány személy, aki hitre jutott. Aztán Pál így megy tovább Korintusba. Hát elképzelhetjük, hogy egy-egy kudarc élmény után milyen lélekkel tudott Korintusba menni. Ott látott egy hatalmas várost. Ez egy óriási népes kikötőváros volt már azokban az időkben is, körülbelül Amsterdamhoz, vagy a világ nagy kikötőjéhez lehetne hasonlítani, ahol az ismert világ, itt közelebbről a római birodalom, és még távoli részekről is oda jövő emberek fordultak meg. De nem csak egyszerűen különböző emberek fordultak meg Korintusban, hanem voltak ott különböző tanítások is, különböző vallásrendszer. Szóval a kikötő városokban az emberek máshogy csináltak nagy részt, kimentek a kikötőbe és várták a beérkező hajókat, és várták azt, hogy na, milyen híreket hoznak, mi történt a nagy világban, akkor még nem voltak olyan fajta hírközlő eszközök, mint napjainkban, és így tájékozódtak. Kíváncsiak voltak, mondjuk távol-keleti utazókra is, vagy más területekről jövő úgynevezett vallásos emberekkel, hittérítőkre, vagy filozófusokra, akik elmondták a maguk tanításait, hallgatóságot gyűjtöttek maguk köré, és elmondták a maguk meggyőződését, és másokat is próbáltak esetleg rábírni arra, hogy követővé váljanak egy-egy eszmének, vagy egy-egy eszmerendszernek. Tehát Pál egyrészt látja ezt a helyzetet, tehát a vallási rendszereknek sokféleségét, de ugyanakkor látja ennek a kikötővárosnak a züllöttségét is, mert hiszen ezekben a nagy kikötővárosokban nem csak jó dolgok történtek és történnek, hanem mindenféle szenny is beárad oda. És nem véletlen támadt az az érzése, hogy innen legjobb lenne talán menekülni. Nem lát, és nem látja semmi nyomát annak, hogy itt sikerrel járna valamilyen értelemben. Elmegy a zsinagógába, elmondja Jézusról szóló hitvallását, óriási zavar támad, és kihűzik onnan. Aztán közben azok a zsidók, akik ott vannak, akik hallották, felhúzzák a tömeget, felhúzzák az embereket, óriási zűrzavar keletkezik, ahol már senki nem tudja tulajdonképpen, hogy miről van szó, csak úgy van ez, mint olyan helyzetekben, amikor egymást kezdik el ütni, verni az emberek, és itt is az a fura helyzet áll elő, hogy jól elagyabúgyálják a zsinagóga főt. Jól lehet, Pál apostolt akarták bántani. Hát, és akkor, amikor tényleg lelkileg összetörten ott van, és érzékeli azt, hogy nincs helye az Ószövetség népe közt annak, hogy ott evangéliumot hirdessen, mert iszonyú ellenállásba ütközik mindenféle megmozdulása, és ugyanakkor ott van benne, de hát mit kezdjen ezzel a várossal, ahol ilyen tömény a pogányság és a meg nem értés. És Isten akkor mondja neki, hogy nekem sok népem van ebben a városban. Ne félj, hirdesd az igét. Nekem sok népem van ebben a városban. És tényleg gyülekezet formálódik, gyülekezet alakul. Pár letett arról, hogy valamilyen ószövetségi dolgokra való hivatkozással igazolja a Jézus eseményt, hanem mit csinál? Amiből csodár csodája mi következik? Hirdeti a Krisztust. Sőt, a Krisztus is, mint megfeszítettet. Nem Jézus élet történetét mondja el. Hiszen az evangéliumban sem tartatik fontosnak, hogy Jézusnak valami élet történetét mondják el. Hiszen csak a karácsonyi történet és a körülötte lévő események azok, amelyek helyet kapnak az új szövetségben és az evangéliumokban. Aztán óriási időkies, és egyedül Lukács említ meg egy epizódnyi kis történetet, a 12 éves Jézus a templomban történetét, aztán eltelik utána több mint egy évtized, és körülbelül Jézus 30 éves korában kezd el, ott munkálkodni, emlékszünk rá, megkísértés története után, akkor adatik számára az, hogy lélek által tanítványokat gyűjtsön maga köré, és akkor kezdenek el benne és rajta keresztül működni a csodatétemények. És le van írva, ez időszakra nézve, jó néhány csoda, csodálatos gyógyítások sorozata, természet feletti hatalma, és mindenféle csodatétele le van írva. Miért? Testvérem, mi lehet ez? Meg vagyok győződve róla, hogy ez csupán, ahogy régi rómaiak mondták, vagy a különböző beszédekre nézve, féle captatio benevolentiae, a hallgatóság jó indulatának a kiérdemlése, vagy kieszközlése, vagy tényleg egy olyan bevezető, ami felhívja a figyelmet majd a későbbi történésekre. És hogy ez mennyire így van, mennyire igaz, ez, tehát a passió eseménye, az utolsó hétnek az eseményei azok, amelyek a legbőségesebben le vannak írva. Nem a többi esemény, hanem ez, tehát a nagypéntek eseménye. Ebben csúcsosodik ki minden. A nagypéntek eseményében Pál mindenütt a megfeszített Krisztust hirdeti. A korintusiaknak is azt mondja, hogy nem egyébért jöttem közétek, hanem hirdetni Krisztust, őt is, mint megfeszítettet. Az utolsó hét eseményeire, a passió történetre fordítja a figyelmet. Hiszen abban a pogány világban hiába hozakodott volna elő, ő akár a Tórával, vagy akár a különböző zsidó hagyományokkal, vagy beszédekkel, hanem hirdeti a megfeszített Krisztus. Csodák csodája, a lelkek megindulnak, emberek hitre jutnak, és olyan életváltozások mennek végbe, amely által majd a későbbiekben óriási változások történnek a világban is. Pál úgy mondja el ezeket a dolgokat, hogy megtörténtek. A Biblia óráinkon a Cselekedetek könyvében foglalkozunk, és hát éppen István vértanúról esett szó az utóbbi órákon, az utóbbi alkalmakon, ahol Pál apostol is, ami korábbi Saul, tehát mint Saul még jelen van, hiszen ő az az ifjú, aki egyetértett István elítélésével, és akinek a lábaihoz oda teszik a ruhákat, a ruháikat, a felső ruháikat azok, akik részt vesznek a megkövezésben. És Saulnak ott módjában áll, hogy lássa, hogy mit jelent az, amikor valaki ártatlanul szenved. Hogy mit jelent az, amikor egy igaz, egy angyali tekintetű emberrel szemben valami iszonyú gyűlölség és gyilkos indulat támad. Sokszor a megtérések történetéről úgy szoktunk hallani, hogy na, hirtelen megy végbe. Igen, sokszor hirtelen megy végbe, mert azzal a döntéssel aktiválódik, amikor az ember igent mond az Isten kegyelmére, de vannak előzményei. És az előzményei közé tartozik ez, amikor látjuk az ártatlan szenvedéseket. Amikor átérezzük annak az igazságtalannak a súlyát, azoknak az igazságtalanságoknak a súlyát, amelyek miatt emberek sokszor úgymond ártatlanul szenvednek. Ez az, ami elindít bennünket egyfajta folyamatot. Most ez a folyamat lehet olyan, hogy csiszolódunk, vagy formálódunk általa. Oly módon, hogy mi elhatározunk magunkban, hogy mi nem leszünk olyan emberek. Mi nem állunk oda egy ilyen tömeg, vagy igyekszünk magunkat megtartani, elkezdünk tudni, vagy tanulni, viselkedni, visszatanuljuk szorítani a bennünk fellángoló haragot, vagy netán elképződni kezdő gyűlölség. Emberileg próbáljuk megoldani a dolgokat, de szóval rá kell döbbennünk, hogy egy kritikus élethelyzetben igazán kibukik belőlünk is az, ami bennünk van. És rá kell döbbennünk arra, hogy menthetetlenek vagyunk. Nem tudunk igazán uralkodni a körülményeken, vagy a körülmények által ránk terhel dolgokon. Egészen addig, amíg meg nem értjük, mégpedig úgy, hogy Isten szent lelk által meg nem értjük a nagypéntek titkát. Egészen addig, mert az hoz bennünk valóban egy olyan élethelyzetet és egy olyan belső lelki fordulatot, ami más emberré, új emberré, vagy újjászületett emberré tesz bennünket. Ez visz bennünket olyan helyzetbe, hogy adott alkalommal kritikus élethelyzetekben is meg tudunk állni, és nem vallunk kudarcot. Pál apostol megtérésének a történetében, annak előzményeiben biztos vagyok benne, hogy ott vannak azok az események, amelyeket ő akkor tapasztalt, amikor üldössze a keresztényeket. Nem hiába mondja neki az Úr ott a damaszkuszi úton, hogy hiába rugoldozol az ösztöke ellen. Felébredt a lelkiismerete. És ez a lelkiismereti felébredés Krisztussal való személyes találkozáshoz vezette őt. De nézzük meg a Galácia belieket is, történjen róluk is említés. Galácia egy tartomány, ahol gyülekezetek sora alakult, akik nagy örömmel fogadták el az isteni kegyelmet. Aztán, ahogy ez történni szokott, ahol Isten munkálkodik, ott a sátán is, hát akcióba lép, jöttek a törvény tanítók, és azt igyekeztek bemagyarázni az embereknek, hogy jó, jó, rendben van, nagyon szép ez a ti örömetek, ez a ti Krisztusban való örömetek, de ezt ki kell egészíteni, ez kiegészítésre szorul. Fel kell vegyétek a zsidó vallást, vagy azokat a törvényeket, el kell kötelezzétek magatokat azok mellett, a törvények mellett, amelyek adattak az Ószövetségben. Vagy a hagyományokban, a szokásokban. Úgynevezett megszentelt szokásokban. És Pál, mikor hírt hall erről, lelkében igen felháborodik, és ezért mondja nekik azt, hogy ó, balgatag Galácia belieket. Hát, kicsoda igézett meg titeket. Milyen szellemi, milyen sátáni hatalom alá kerültetek. Hogy így megfeledkeztetek arról, hogy hogyan kaptátok az új életet, hogyan kaptátok a hitet. Törvény által kaptátok? Hát nem a törvény által kaptátok. És Pál azt mondja nekik, szóval úgy hirdettem köztetek a Krisztust, a megfeszített Krisztust. Mintha a szemetek láttára feszítetett volna meg. És arra tértetek meg. Az hozta el ezt a ti életváltozásotokat, a ti újjászületésteket. Testvérem, ezért fontos, hogy amikor gyerekekkel foglalkozunk, vagy különböző generációk számára megadatott számunkra a lehetőség, hogy tanítsuk őket, akkor egészen addig nem történik igazán fordulat az életükben, amíg nem hirdettetik nekik az evangéliumot. Lehet, hogy sokan tiltakoznak ez ellen, most eszembe jut Mel Gibsonnak az a filmje a Passió történetről, ami nagyon részletesen leírja a Passió történetet. Én említettem ezt már valamelyik nagy pénteken, hogy tiltakoztak ellen, akik érintve érezték magukat, mint Krisztus gyilkosai, és akik valamiféle szép lelkekként, vagy humanista szempontból azt mondták, hogy hú, hát ez nem gyerekeknek való, ez nem fiataloknak való, hogy az emberek, ha ilyet látnak, akkor inkább elfordítják a fejüket. Nos, hát ez egy képmutató kijelentés, mert testvéreim, nézzük csak meg a mai dolgokat, ha végig lapozunk egy-egy tévéműsoron, vagy a csatornák során, mivel találkozunk? A legvéresebb erőszak jelenségeivel. Érdekes módon attól nem tiltják el a gyermekeket. Lehet, hogy éppen azok veszik rossz néven a Krisztus szenvedés történetét, akik ugyanakkor ilyen véres műsorokat szorgalmaznak. Testvéreim, az, ami felébreszti az ember lelkét, a lelkiismeretét, amely egy gyökeres változást hoz az életébe, és ilyen a szenvedés történet. Más szenvedés történetek, ahol kudarcot vallani látszik az igazság, megérinthetnek ugyan bennünket, de mi a különbség a nagypéntek szenvedés története és más szenvedés történetek között? Az, hogy munkálkodik az Isten lelke. Az, hogy itt megtörténik a döntő fordulat. Igen, Pál apostol ezért nem volt hajlandó más dolgokkal foglalkozni a későbbiekben. Timóteusnak is azt mondja, hogy hagyd el a különféle meséket, hagyd el a különféle olyan dolgokat, amelyek csupán az embereknek a szórakoztatására való, aféle így fogalmaz, hogy aféle vénasszonyos meséket. Hagyd el azt, hirdesd a Krisztust, alkalmas és alkalmatlan időben. Ez az. Tehát a nagypéntek története erről szól. Ahogy mondtam, és ahogy mi magunk is megtapasztalhattuk, ennek a történetnek és ennek a folyamatnak van egyfajta metódikája és lélektana. Hát a lélektani oldalait említettem itt, hiszen amikor valaki olyat látunk szenvedni, aki tiszta, igaz és szent, akkor megindul rajta a lelk. Akkor elkezdődik bennünk valami pozitív folyamat, egyfajta kilábalási lehetőség abból a lelkületből és azokból a dolgokból, amikben vagyunk és amik körülvesznek bennünket. Lélektani jelenség ez, de testvéreim, a lélektannak, az isteni lélektannak is vannak olyan jelentőségei, amely a Szentlélek által inspirált. Itt, ebben az esetben a Szentlélek által inspirált dolgokról van szó. Isten szent lelke van jelen és nyitja meg a szíveket. Azért látjuk ezt, hogy itt is, ahol az a lator megszólal, ahol kapja azt az örömüzenetet, ez az első megtérő, akinek része lesz az Isten országába. Aztán ott van az a tömeg, ott vannak azok az emberek, vagy a tömeg közül azok, akikről azt írja az ige, hogy és akkor megindultak a történt dolgok. Megindultak rajta. És így írja az ige, hogy megtértek. Megfordultak, tehát megfordult az életük. Kimentek kíváncsiskodni, vagy csufolkodni, vagy kárörvendéssel, és meg kellett tapasztalniuk azt, hogy valami hatalmasabb, isteni, kegyelmi erő munkálkodik ott, és aki ott függ a kereszten, az érettük, helyettük és miattuk is ott van, mert az ő életükben is ott voltak és ott vannak azok a bűnök, amelyek Jézus keresztre vitték. Testvéreim, nagypéntek történetében ez van. A metódus pedig felismerhető, amikor Isten szent lelke munkálkodik, nem árt, hogyha odafigyelünk ezekre a jelekre vagy jelenségekre. Amikor a szívünkben felébred a vágy, hogy Isten igéje felé forduljunk, vagy amikor elkezdjük megismerni önmagunkat, vagy bűnös voltunkat, amikor rádöbbenünk arra, hogy mennyi hiba, mennyi gyengeség, mennyi nyomorúság van bennünk, és nem tudunk úrrá lenni rajta, amikor talán jó néhány kudarcot megtapasztalva rá kell döbbennünk arra, hogyha valaki isteni hatalmával meg nem szabadít bennünket, akkor benne maradunk abban a mélységben, amiben voltunk és amiben benne van ez a világ. És akkor végbe megy ez a Jézussal való találkozás. Olyan találkozás ez, hogy amikor látjuk az ő békességes arcát, az ő békességes tekintetét, megbocsátó szeretetét, és amikor rádöbbenünk arra, hogy ő az Isten fiaként büntelenül szenved, amikor arcvonásaiban, lelki arcvonásaiban is meglátjuk önmagunkat, mint egy tükörben, a magunk nyomorúságával és méltatlanságával, akkor döbbenünk rá erre, és akkor válik ajándékká új életé számunkra a nagypéntek minden mozzanata és eseménye. Testvéreim, Isten az ő lelke által, és azóta is, ha megnézzük a misszió történetét, akkor azt láttuk és azt látjuk, hogy lehet ugyan valamiféle kultúrkeresztény hagyományokat ápolni, vagy lehet valamilyen félig meddig kereszténységbe, vagy pogány világba, vagy életgyakorlatba, hát gyökerező, kereszténynek tűnő dolgokat gyakorolni, de egészen addig, amíg Isten szent lelkének a világossága meg nem érint bennünket, amíg lelkileg nem találkozunk a minket újjá szülő Krisztussal, addig reménytelen helyzetben vagyunk. Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát ebbe a világba, hogy kiemeljen, kivegyen bennünket ebből a reménytelen helyzetből, és engedje megtapasztalni szent lelkének erejét és szent lelkének vezetését. A mindenható Isten így tegye áldássá ezeket a gyászosnak látszó eseményeket, mert ebben a gyászos eseményben van és ebben gyökerezik az üdvösségünk. Enélkül lelki halálban maradnánk, legyenek akármilyen keresztény vagy keresztény színezetű megtapasztalásaink, vagy éppen tudásunk, de enélkül a nagypéntek kegyelme nélkül Krisztus kereszthalálának megértése és személyessé válása nélkül nem találnánk meg az üdvösség útját. Legyen áldott a mindenható Isten, hogy szent fiának érdeméért életre hozott bennünket és életre szült bennünket az ő kegyelme által. Amen. Édesatyánk, hatalmas Istenünk, köszönjük néked ezt a kiváltságot, ezt a kegyelmet, hogy te Jézus Krisztusban lehajoltál hozzánk. És az ő tiszta, szent és igaz tekintetében arcán megláttuk az első büntelen embernek arcvonásait, és ugyanakkor ebben, mint egy tükörben megláttuk magunk gyarlóságait, gyengeségeit és nyomorúságait. És Urunk, köszönjük néked, hogy nem hagytál bennünket ebben az elveszett állapotban, hanem kegyelmeddel, szereteteddel körülvettél, megáldottál és újjáformáltál. És köszönjük néked, hogy erre az útra, a megszentelődésnek erre az útjára helyezted lépteinket, és Jézusunk nem csak példa előttünk, nem csak egy példakép, akire úgy kell visszatekintenünk, hogy meg-meg emlékezünk róla, hanem élő valóság, és a Szentlélek jelenléte élő valóság ebben a világban, amely nem csak templomok falai közt munkálkodik, hanem az élet minden helyzetében megtapasztalható, felfedezhető az ő áldó jelenléte. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád, hogy te gyógyítsd betegeinket, és te gyógyítsd meg a mi gyengeségeinket, nyomorúságainkat is. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy te vidd végbe sokakban a megismerésnek ezt a formáját, és te cselekedj, hatalmas Urunk, és adj lelki ébredést, hogy egy lelki ébredés terjedjen ebben az országban és ebben a térségben, hogy megmutatkozzon hatalmasan a te szabadításod. Szabadító Urunk, hatalmas Istenünk, szent fiad Krisztusunk érdemért kérünk, maradj velünk kegyelmeddel, szereteteddel, és vezérelj bennünket a te szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.